Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Én az Úr, a te Istened, én ragadom meg jobbodat. Én szólok hozzád így, ne félj, én megsegítelek. Ne félj hát, Jákob, te szegény féreg, te maroknyi Izrael. Az Úr mondja ezt neked, én magam vagyok a te gyámolod. Izrael szentje, a te megváltód. Nézd, cséplőszánná teszlek, új és éles fogú cséplőszánná. Hegyeket csépelsz és törsz össze majd, halmokat zúzol pozdorjává. Szélnek engeded majd, és a szél elsodorja őket, a forgó szél szétszórja mind. De te újjongsz majd az Úrban, és dicsekszel Izrael szentjében. Vizet keresnek a szűkölködők és a szegények, de nincs, a nyelvük száraz a szomjúságtól. Én az Úr meghallgatom őket, én Izraelnek Istene nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopárdombokon, és forrásokat a völgyek ölén. A pusztaságot tóvá változtatom, vizek forrásaivá a kiaszott földet. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát. A pusztában fenyőt ültetek, platánt és ciprust egymás mellett. Hogy így mindenki lássa és megtudja, meggondolja és megértse, az Úr keze vitte ezt végbe mind, Izrael szentje teremtette. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így nyilatkozott Keresztelő Jánosról. Bizony mondom nektek, az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint ő. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mindmáig erőszakot szenved, és az erőszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian azt jövendölték, ezt jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés ő, akinek el kell jönnie. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! A mai olvasmány Izaiás próféta könyvéből való részlet. Valójában azonban Izaiás könyvének kiegészítéséből, az úgynevezett Deutero-Izaiás jövendőléseiből való. Maga Izaiás próféta a babiloni fogság előtt 100 évvel élt, jövendőlése a róla elnevezett könyv 40 fejezetét tartalmazza. Később a fogság idején egy másik, számunkra ismeretlen prófétát küldött Isten a számkövetés terhe alatt siránkozó néphez, hogy megvigasztalja őket. A proféciáit akár ő maga, akár egy későbbi szerkesztő Izaiás eredeti könyvéhez csatolta. Később, aztán még egy újabb részlettel ki is egészítették. Ez a második lényegében különbözik az elsőtől. Ott elsősorban fenyegető, figyelmeztető jövendőléseket találunk, még ebben a részben olyanokat, amelyekkel Isten vigasztalja és bátorítja a fogságban elkeseredett népét. Nem véletlen, hogy ennek a prófétának a könyve, vagyis a második Izaiás könyvében az első szóról kapta az elnevezését, vigasztalások könyve. A most hallott rész is bátorítás a jövőre nézve. Isten kivezeti népét a fogságból. Meghallgatja a könyörgőket, és maga siet segítségére a bűnbánóknak. Már maga a ne félj felszólítás megismétlése is biztatást rejt magában. A bátorításban ott van a jövő ígérete. Sőt, itt nem egyszerűen arról van szó, hogy majd jobbra fordul Izrael népének sorsa, hanem arról a személyes szeretetről, ami a kiválasztott nép iránt mutatkozik meg Isten lelkében. Isten nem csak hagyja a dolgokat a maguk útján kifejlődni, hanem ő maga személyesen nyúl bele népe sorsába. Ezzel kimutatja, hogy a népe bűnei ellenére és a büntetés megengedésének ellenére milyen mély szeretettel van irántuk. Engedte, hogy közömbösségük kemény sorba sodorja őket, ő azonban nem lett közömbös népe iránt. Mihelyt erre alkalmat nyújtottak a bűnbánatuk által, azonnal cselekedni kezd az érdekükben. Ahogyan a szülő a félős, szepegő kisgyermeket kézen fogja, úgy segít Isten a gyermekén a büntetésben megszeppent Izrael ellen. Ez a kézfogás olyan bensőséges kontaktus, amihez biztató szó is járul. Isten nem magával vonszolja gyermekét, hanem bátorítva vezeti, sőt még a lépteit is előkészíti. Szinte kedveskedve tárja eléjük a helyzetüket, de azt is, hogy ebből kivezeti őket. Ne félj, te szegény féreg, te maroknyi Izrael! A büntetésben rá kellett ébrednie a dacoskodó és Istentől elforduló népnek, hogy Istenük nélkül milyen gyöngék és kiszolgáltatottak. Mózes szava nem csak egy bizonyos helyzetre érvényes, hanem, amit a Vörös-tengeren való átkeléskor megfogalmazott a hálaénekében, az örök igazság. Az Úr az én erősségem és menedékem. És amit a Zsoltáros is sokszor hangoztatott hálás lélekkel, az mindörökre igaz. Te vagy az én erősségem, és bátorítom és erősségem az Úr. És itt nem csupán valami hatalmi közbelépés történik, hanem a Szent és a megváltó Isten segít a népén. A Szent, akihez senki sem fogható, és aki már Mózes által megkívánta, szentek legyetek számomra. Most ő újra segítséget nyújt, hogy a kiválasztott nép fel tudjon nőni magasztos hivatásához. Ne egy legyen a sok nép közül, hanem megmutatkozzék rajta, hogy ő valóban Isten népe, a Szentnek a kiválasztottja és képviselője a világban. A te megváltód szerepel Isten ígéretében. Ez a megváltás még nem a bűntől való megszabadítást jelöli. Isten most úgy megváltója népének, hogy kiváltja őket a fogságból, szabadulást szerez nekik e világi módon. Ez nem pénzért való kiváltás, hanem az ellenséget arra a belátásra bírja rá, hogy ennek a népnek több hasznát veheti akkor, ha hazabocsátja maga földjére. Valami olyasmi történik, mint annak idején a bírák korában. Izrael ellenfeleinek be kellett látniuk, hogy nekik maguknak is jobb, ha békében élnek ezzel a kiválasztott néppel, mintha uralkodnának rajta és alattvalóvá tennék. A következő hasonlat is erre utal bizonyos mértékig. A cséplő szánt, amely pozdorjává töri a kalászokat, hogy hozzájussanak a kamonához, a büntetés eszköze is lehet. Ahogyan cséplőszán összetör mindent, ami alája kerül, úgy bánik el az erős birodalom az ellene lázadókkal. Itt azonban Izrael nem az ellenfeleivel bánik el, hanem a hazafelé vezető útjának nehézségeivel. Nem háborúskodásba kezd, hanem éppen a lélekben való megfordulásával, hittel és reménnyel telve lát neki a feladatának. Felőrli, semmivé teszi mindazt az akadályt, ami gátolná őt Isten akaratának megvalósításában. Ezért mondja a jövendőlés, hegyeket csépelsz és dombokat törsz össze. Itt most nem a fegyvereken van a sor, hanem a rendíthetetlen akaraton és biztos reményen talpra állnak és Isten igazi népévé lesznek. Nem másokat, hanem saját konokságukat és régi szokásaikat kell legyőzniük. Ez részben a hazatérés útja a fogságból, és ez részben a hazatérés útja Istenhez, az engedetlenség és lázadozás oktalanságából. Érdekes kép, hogy a cséplőszánnal összetört hegyek és dombok a szél martalékává lesznek és eltűnnek. Ezt értelmezhetjük a bűnök megbocsátásának is, hiszen Isten akaratához simulnak most már, vagyis bánatot tartottak. Ezzel sikerül elhordani az akadályokat. A maradékokat pedig a Szentlélek sodrása, a szél széthordja, semmivé teszi. De ebben benne van, hogy az Isten nem akar emlékezni a régi bűnökre, amik elzárták tőle Izraelt. Síma út, közvetlen kapcsolat lesz népével, bizalom és szeretet növekszik a hazatérő nép lelkében. Megváltó Istene iránt történik, ébred ez a szeretet. Ez fejezi ki a próféta újongó örömöt bemutató jövendőlése. Van ok az újongásra, mert Isten és a népe egymásra talált. Ezért idézi fel a következő kép a pusztai vándorlás keservét. Szomjúságtól aléltan kerestek enyhülést és felfrissítő forrást, de hiába. A puszta nem adhatott mást, mint ami önmaga, szárasságot és vágyakozást. De népe mellett ott van Isten, ő még a sziklából is tud és akar vizet fakasztani tikkat népének. Ezek a sorok egy szép éneket tartalmaznak az éltető vizet adó Isten jóságáról. Maga a vízfakasztás képe az Isten irgalom jelképe, mert ezzel mintegy visszahozza Isten a paradicsomi állapotot. Ott az Édenben a négy folyó vize a zöldelő oázis táplálta, ahogyan a dús növényzet enyhet és bő táplálékot adott az embernek. Az isteni irgalom ilyen körülményeket ad az ember számára, és ezt a képet idézi föl a Vigasztalások könyvének utolsó sora is. A tövisbozót helyén ciprusnő és a csoda helyén, a csalán helyén mirtusz növekszik. Az Úr tehát, mint Izrael megváltója, egy új teremtést visz végbe választottja érdekében. Ugyanezt a képet idézi fel az Úr Jézus is, amikor a vízmerítés ünnepén ezeket mondja a templomban. Aki szomjazik hozzám, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, annak szívéből, az írás szava szerint, élő vízforrásai fakadnak. Ezt a lélekről mondta, melyben a benne hívőknek kellett részesülniük. A megváltás beteljesedése tehát ugyanazt a gazdagságot hozza meg lelki értelemben, mint amiben a paradicsomban volt része az embernek. A babiloni fogságból kiszabaduló népnek bíznia kellett Isten segítségében, a bűnből kiszabaduló embernek pedig hinnie kell Krisztusban, és akkor részese lesz Isten gazdagító kegyelmi vizének, vagyis a Szentléleknek. A teremtéskor Isten lelke lebegett a vizek fölött. Működése által pedig megvalósult az a nagyszerű világ, amelybe Isten azt az embert a maga képmását helyezte szeretetében. A megváltás teljesedésével is a Szentlélek ugyanezt a gazdagságot adja meg a lelkiekben, a Krisztusban hívőknek. De a fogságból hazafelé vándorlóknak fakasztott víz nem válik Meriba vizévé, a lázongás és az elégedetlenkedés helyévé, mert az ember ráébred, hogy mindenben az Isten irgalma és szeretete mutatkozik meg iránta. Ezért hangsúlyozza a Szentíró, hogy mindenki lássa és megtudja, meggondolja és megértse, az Úr keze vitte ezt végbe. A fogság büntetése tehát elgondolkodóvá és értő szívűvé tette Izrael népét. A tapasztalt dolgok mögé is néz, és meglátja benne Isten jóságát. Isten szereti az embert, és kedvére tesz, az ember pedig fogadja hálás szívvel Isten adományait és szeretetének megnyilatkozásait. Ez az olvasmány, Izajás vigasztaló szavai igazán illenek az adventi időszakhoz, a készülődés és várakozás idejéhez, Bemutatja, hogy nem csak az ember készült az Istennel való találkozásra, hanem maga Isten is, sőt, ő már minket megelőzve készül arra, hogy az ember fölfedezze az ő szeretetét. Nem valami nagy úrként várja, hogy az ember eléje járuljon a hódolatával, hanem, mint az Úr Jézus példabeszédében a tékozló fiú atya, elénk siet irgalma különféle jeleivel. Már ekkor megmutatkozik az, amit majd a fiú, Jézus Krisztus fog kijelenteni önmagáról. Az ember fia nem azért, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És lám, ezt már az atya is megteszi, amikor előkészíti irgalma jeleivel a velünk való találkozást. Biztatás ez, hogy komolyan szorgoskodjunk magunk is, akár az ünnepi lelki előkészületben, akár az Istennel való mindennapi lelkünkben történő találkozásra. És még egy aktuális utalást találunk a jövendőlésben. Lassan elérkezik a karácsonyfa megvásárlásának ideje. Nem csak valami hagyomány vezessen bennünket ebben a dologban, méltatlankodva azon, hogy mennyivel drágább lett az idén a karácsonyfa. Ezt is tegyük le a lelki előkészület eseményévé, hiszen hallottuk a jövendőlésben, a sivatagban cédrust növeztek, akácot, mirtuszt és olajfát, a pusztában fenyőt ültetek. Az ünnepre vásárolt fa jelezze számunkra ezt az isteni jóságot. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent nevének litániáját imádkozzuk.